Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Tóth Júlia Éva, a Bori könyv című könyv szerzője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
És hát egy vallomással tartozom, mert hogy 2 éve, de az is lehet, hogy több mint 2 éve ültél itt utoljára, és volt egy icipici rossz érzésem, amikor felálltunk az asztaltól, mert hogy úgy búcsúztunk el, és ezt nagyon közhelyesnek éreztem, hogy na legközelebb majd akkor ülsz itt, amikor megjelenik a könyved, és gondoltam, hogy hogy mondhattam ezt, valami mást kellett volna kitalálnom, és tessék, és bejött.
Hát és tessék, hát végül is erre készültem, csak hát más könyv jelent meg végül, mint ami terv volt.
Na és milyen érzés? Elhiszed már, hogy túl vagy rajta ezen az időszakon?
Most az elmúlt napokban már kezdem így felfogni, de azért a Borival, a Péterfi Borival, akiről szól ez a könyv, ilyen napi szintű telefonváltások vannak, hogy te elhiszed, hogy készen van, és hogy ez így meg lehet fogni, és hogy kikerült az emberek közé. Szóval nagyon fura. Még egy kicsit olyan, mint hogyha egy mozit néznék.
És hogy ez készült el, és nem az, amit terveztél?
Hát ez úgy történt, hogy egyébként is elég sok könyves projekt van a fejemben, amin azért eléggé gőzerővel dolgozom, de ez úgy alakult, hogy egy zenekarnak a könyvét kezdtem el megcsinálni, még a saját regényeim meg prózai szövegeim előtt, és akkor az a könyv az igazából mindenféle nehézségekbe ütközött, ilyen szponzorációs, meg ilyen mindenféle egyéb ilyen operatív dolgok miatt, és akkor így azt éreztem, hogy ez most már egy ilyen nagyon nyögvenyelős dolog, és akkor pont abban az időben én dolgoztam egy zenei magazinnak újságíróként, és a Péterfi Borinak volt az 50. születésnapja, és akkor ennek apropóján gondoltam, hogy csinálok vele egy nagy portré beszélgetést, és ez az interjú az olyan jól alakult, hogy hát így elég sok ilyen magánjellegű dologról beszélgettünk így utána, és mondtam ezt a könyvet, ezt a zenekaros könyvet, hogy éppen ezen dolgozok, és hogy ezen görcsölök, és hogy mennyire borzasztóan nehéz egy ismert zenekarnak a könyvét megjelentetni. Tehát, hogy mi lenne akkor, hogy egy kevésbé ismertről írnék, ha még egy nagyon ismert zenekarról szóló könyvet is iszonyú nehéz megjelentetni. És akkor csak ő így bedobta így poénból, hogy hát figyelj, akkor miért nem írsz rólam, miért nem írjuk meg az én történetemet. És ez azért volt ilyen egészen szürreális, mert nekem már megfordult a fejemben, hogy ha valakiről igazán jó szívvel csinálnék egy portrékönyvet, egy életrajzi könyvet, az a Péterfi Bori lenne, és még volt is a fejemben erről egy ilyen elképzelés. És hát amikor így kimondta, akkor csak így vettem egy levegőt, hogy oké, hát akkor ezt így csináljuk, és akkor ezt tettek, követték, és gyakorlatilag már rákövetkező héten így neki láttam ennek az egésznek, és aztán most itt tartunk. Hogy...
De ugye erről a találkozóról a bevezetőben írtál is. Igen. És ott talán, ha nem is így fogalmaztál, hogy ott volt egy villanás, vagy volt egy nagy pillanatotok, mintha érezted volna, hogy lesz még közös dolgotok az életben, hogy ez tényleg így volt, és előtte is visszatudott pörgetni, hogy volt ilyen pillanat koncerten, vagy láttad tévében.
Igen, ez egy iszonyatosan erős élmény nekem, hogy és sosem, tehát, hogy nem voltam ilyen vérmes rajongó soha, senki iránt. És ez a Borira is igaz, viszont teljesen megvannak ezek a pillanatok, hogy milyen elementáris erővel inspirált engem mindig a Borinak az útja, meg egyáltalán az ő tevékenységet. Tehát eleve az, hogy valaki 30 pluszosan robban be a zeneiparba, meg az, hogy mondjuk 40 felett szül gyereket, az így annyira ilyen ritka madár, szóval, hogy ez valahogy mindig adott nekem egy erőt, meg iszonyatosan inspirált, hogy oké, hogyha ő 30 pluszosan be tudott robbanni, akkor tulajdonképpen ez számomra is lehetséges lehet. És ez valahogy mindig megerősített engem a pályámon, és valahogy mindig a könyvben is talán valahogy így fogalmaztam, hogy volt egy ilyen Bori kapaszkodóm, szóval ez mindig így megerősített, hogy van igenis élő példa arra, hogy ez működik. És ez valóban végigkísérte a pályámat. Szóval az, hogy ez a villanás, amikor mi ott ültünk, és ez így létrejött, ez a hát hogy is fogalmazok, ez a jó kémia köztünk, és az, hogy ezt a Bori is érezte, meg hogy ezt így ugyanolyan elementáris erővel levette, mint ahogy én, hát ez az életnek egy különleges ajándéka, vagy egy ilyen nagyon klassz csoda, ami ott így megtörtént.
És azt mondtad az előbb, hogy ő viccelt azzal, hogy írt meg a könyvem. Ez volt az első találkozásotok? A koncerteket leszámítva ez az interjú, és ott rögtön bedobta?
Igen. Tehát a direkt módon így ez volt az első ilyen igazi személyes találkozásunk. Aztán így azelőtt így kereszteztük egymás útját, mert én őt rengetegszer láttam korábban színházban, meg voltak ilyen összeköszönések, nem tudom, különböző helyzetekben, de az volt igen az abszolút első személyes találkozás, és ott ezt akkor ő dobta be.
Aztán a viccből?
És aztán a viccből? Könyv? Hát úgy, hogy én ezt így komolyan vettem, és úgy láttam, hogy azért érted, minden tréfának valahol egy valósága az alapja.
Azt mondják a fele.
Azt mondják, igen, a fele. és hogy tényleg láttam rajta, hogy ő ezt így nem csak poén, tehát hogy oké, hogy ott akkor úgy tűnt, de hogy azért az úgy érződött, hogy ő ezt így komolyan megfontolta, vagy hogy így komolyan gondolta. És aztán rá egy hétre azt hiszem volt is egy Műpás koncert, és akkor a Műpába már vittem az újságot, amiben ugye megjelent a Szóban forgó interjú, és akkor már így intett nekem, hogy várjál, mert hogy beszéljünk a könyvről. Tehát, hogy akkor már az ő fejében is megérett ez, hogy akkor ezt így csináljuk együtt, és aztán onnantól elindult egy ilyen egészen elképesztő, egészen különleges ilyen, hát a közös munka az ilyen tök lájtos kifejezés így erre, mert inkább azt mondanám, hogy így ilyen nagyon különleges utazás, ami így két évig tartott minden nap. És
amiben belecsapott a villám a Covid-dal.
Igen.
Hogyan oldottátok meg a találkozásokat? Sokféle elképzelésem volt, hogy ezt hogyan lehet, hogy barátokká váltatok, családtaggá váltatok, egymás, nem tudom, ilyen megvalósult képzeletbeli barátja, aki végül is odaköltözött az életedbe, és csináltok valamit együtt közösen.
Hát nagyjából,
az összes egyszerre?
Igen, ez nagyjából így, hogy összefoglaltad, de ez azért volt ilyen elképesztően izgalmas, mert hogy ehhez tényleg kellett az, hogy ezt a Bori fogalmazta meg, hogy én is inspiráltam őt. És nyilván ugye ő már korábban is inspirált engem, és ez a jó kémia, meg az, hogy tényleg egymásra ilyen jó hatással voltunk, ez azért nagyban elősegítette azt, hogy ez a könyves projekt így gyakorlatilag a legnehezebb időszakokba is tovább tudott gördülni. És ezt úgy oldottuk meg, hogy ugye beütött a Covid, és hát ugye a Borinak leállt az összes koncert, nem voltak színházi előadások, én elvesztettem a munkámat, aztán az apukámat. Szóval igazából minden szörnyűség megtörtént velünk ott így egyszerre, és a Boriék egyébként az áprili völgyben Visegrád, Szentgyörgy pusztán élnek így életvitelszerűen, úgyhogy félig Budapesten, félig ott, és hát ők a Covid teljes idejére oda kiköltöztek az egész családdal, de ez azt jelentette, hogy a Borinak a húga, neki a gyerekei, a Bori családja, szóval ott egy ilyen nagy kommunába élt ez a család. És hát egyfelől én is Visegrádon voltam kint velük nagyon sokat, másfelől pedig a Borinál találkoztunk itt Budapesten, és ezt mindig úgy oldottuk meg, hogy tehát nagyon érdekes, mert hogy mi mindig azon poénkodtunk, hogy mi egy baktérium közösség vagyunk, mert én tényleg kizárólag a Borival és a családjával érintkeztem, senki mással. Tehát olyan izolációban éltem, hogy gyakorlatilag a saját családommal effektíven nem találkoztam, pontosan azért, mert ugye a Boriékkal ugye mindig együtt vagyunk, és vigyázunk magunkra, és éppen ezért gyakorlatilag a családja része lettem, hiszen hát tényleg napi szinten együtt voltunk, és a legtöbb időt azt itt Budapesten töltöttük ketten, a Boriéknak a budapesti lakásába, és ezek mindig ilyen nagyon hosszú, ilyen majdhogy nem félnapos, egésznapos, éjszakába nyúló hosszú beszélgetések voltak, ami ugye gyakorlatilag indokolja azt, hogy két ember összebarátkozik. Tehát, hogyha valakinek az életét rétegenként elkezded feltárni, az egy olyan bizalmi viszony, meg egy olyan, hát hogy mondjam, egy olyan bensőséges kapcsolatot alakít ki, ami egyszerűen elengedhetetlen egy barátsághoz. És onnantól kezdve gyakorlatilag ez az egész munka, tehát ez az egész flow követte végig ezt a könyvírást, ezt a folyamatot.
Nem tudom, hogy ez felvetődött-e bennetek, de szinte biztos vagyok benne, hogy igen, hogy ez akkor kinek a könyve lesz?
Igen, ez nagyon érdekes volt, mert ez úgy indult, hogy mi eredetileg egy olyan beszélgető könyvet terveztünk, amiben két nő beszélget, egy ilyen nagyon bensőséges hangulatban.
Tehát, hogy interjúkötet. Én arra számítottam.
Igen, hogy az interjúkötettől annyiban terveztem én másat, hogy ennek is akartam adni egy ilyen irodalmiasabb hangvételt, tehát, hogy nem egy ilyen klasszikus interjúkötet volt a fejemben, hanem azt találtam ki, hogy egy ilyen interjúregényszerű dolgot írok ebből. Viszont olyan gyorsan kialakult egy formanyelv a fejembe a Bori hangján, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy na, most elkaptam, és hogy ez lesz az a nyelvi közeg, amiben majd megírom ezt a könyvet, és ez így el is hangzott a könyvbemutatón, meg így sok helyen lenyilatkoztuk már, hogy ez ilyen nagyon vicces volt, amikor vittem ezt az első szövegrészletet a Borinak, és hát azért így gondold el, hogy ebben a családban mindenki író, tehát a Bori testvére a Péterfi Gergely, a felesége a Péterfi Novák Éva, az unoka testvére a Gerlóci Márton, a nagyapja a Jékeli Zoltán, a déd nagyapja az Áprili Lajos, tehát ez egy olyan család, ahol itt nem lehet hibázni, hogyha valaki róla ír egy könyvet. És én olyan iszonyatos mélységeket éltem meg, hogy fogom én ezt úgy megírni, hogy ez méltó legyen a Borinak is, meg a családnak is. Tehát, hogy ez az első könyvem, de én itt nem hibázhatok, mert nem hozhatok szégyent erre a családra, a Borira, de magamra se.
Ez a félelem, ez az első betű leütése előtt már megfogalmazódott, vagy amikor vitted az első részletet megmutatni a Borinak?
Hát ez már az első betű leütése előtt is megfogalmazódott bennem, viszont amikor vittem a szöveget, én előtte már nem tudtam aludni két napig, és bár már megvolt a szöveg a Borinak, és azt mondtam, hogy még dolgozom rajta, majd viszem szerdán, de igazából rettentesen szorongtam, és hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor átmentem, és akkor pont az erkélyén álltunk, és elkezdte olvasni a szöveget, és akkor így lefutott a fejembe, hogy Úristen, hogy ez az a pillanat, ahol most eldől minden. Tehát, hogy most fog eldőlni az, hogy ez a könyv ez el fog-e készülni, vagy nem fog elkészülni, mert hogyha azt fogja mondani, hogy hát figyelj, ez így nagyon nem, akkor ott így kész, vége. És akkor láttam, hogy elkezd röhögni, és hogy ez a jó röhögés volt. Tehát amikor látod, hogy valaki élvezi azt, amit olvas, és aztán meg is szólalt, hogy fú, ez nagyon jó, jól írod, ez jó lesz. És akkor így megnyugodtam. És akkor azt éreztem, hogy na, akkor ezt tényleg jól éreztem, hogy ezt most nagyon elkaptam, ezt a szövegvilágot, és akkor ezt is vittük tovább.
Voltatok akkor már olyanban, hogy elmerted neki mondani, hogy bizonytalan vagy, sőt, rettegsz, és mindjárt meghalsz?
Utólag mondtam, voltunk már olyanban, de utólag mondtam el. Meg valószínűleg ő ezt érezte, hát azért ő is gondolta, hogy mibe dobott ő engem, hogy így mindenki a családba író, és akkor egy olyan csaj, aki még gyakorlatilag most dolgozik az első szövegein, szóval ez meredek volt. Mármint, hogy számomra így írás technikailag nem, inkább ez ilyen pszichológiai, meg lelki ügy volt. Viszont egyébként az nagyon-nagyon nagy segítség volt, és ezt fontosnak tartom elmondani, hogy a nulladik perctől, tehát még az első leütés meg sem született, a Péterfi Gergelyék, mint egy ilyen, nem tudom, óvó család, tehát ők olyan szinten támogattak ebben a munkában a nulladik perctől, tehát hogy bennük meg sem kérdőjeleződött, hogy ez nem lesz jó ez a könyv, és hogy én ezt nem fogom tudni jól megcsinálni. És ez nekem adott egy olyan drive-ot, egy olyan erőt, hogy ha ők azt mondják, hogy figyú, Júcsi, ez biztos, hogy nagyon jó lesz, és hogy hiszünk benned, és tök jó meg fog tudni csinálni. És ilyen természetesen, meg ilyen nagyon-nagyon normális, és nagyon partnerként álltak ez az egészhez, és ilyen olvasószerkesztőként így szaportálták ezt az egészet, és ilyen halálosan cukik voltak, mindig így elolvasták a helyesebben az elején, mert utána már így nem, de az elején elég sok szöveget átküldtem nekik.
Ez olyan furcsa, hogy abban nem gondoltál bele, hogy a Bori végtére is csak egy karnyújtásnyira ott volt neki két írója a háznál, és mégis téged választott. Hogy igen. Akkor ez micsoda bizalom.
Igen. Ezt nagyon sokszor beszéltük egymás közt is, meg ez most már ilyen interjúba is előkerül. És ugye a Borinak igazából erre az volt a válasza, hogy ő is azt érezte, hogy van köztünk egy olyan erős intellektuális és személyiségbéli hasonlóság, meg egyáltalán az életutunkban annyi egészen elképesztő párhuzam van, hogy ő, mivel elég jó emberismerő, és ilyen elég gyorsan kiszagolta, hogy velem ez a munka, ez jó lesz neki. És nyilván egy előadó művész, egy olyan ember, aki állandóan színpadon van, és állandóan emberek előtt van, háromszor meggondolja, hogy ki az, akinek ilyen szinten betekintést enged az életébe. És igen, azért ez nekem egy nagyon nagy felelősség volt inkább. Tehát nagyon megtisztelő is nyilván, de hogy inkább én a felelősség részét éreztem ezt nagyobbnak, hogy ekkora bizalmat kaptam tőle. És ezzel próbáltam nyilvánvalóan nagyon szenzitíven bánni, és hát ezek után is, hiszen gyakorlatilag az összes titkát és az összes olyan dolgot is tudom, ami nem kerülhetett bele a könyvbe, úgyhogy mindig röhög a Bori, hogy azt akarja, hogy ezek a feledés homályába kerüljenek, akkor meg kell, hogy öljön. Mert minden
titkának. És a barátságotok alapja kölcsönös zsarolhatóság.
Hát igen. Úgyhogy ezen jókat szoktunk szórakozni, igen.
A közös munkáról ugye eddig csak egy fél mondatban annyit mondtál, hogy egyrészt a Völgyben voltatok, másrészt a budapesti otthonukban. De most erről nekem azonnal eszembe jutott, hogy Istenem, az Ulpius ház, és te bent voltál az Ulpius házban, és volt ott egy ilyen fura utazás az Ulpius családdal, de hogy ez konkrétan úgy történt, hogy betagozódtál, és néha kimetszettetek időket, amikor beszélgettetek, és ezt rögzítettétek, vagy figyeltél, és megmaradt. Hogy csináltad?
Nem, ez egy nagyon-nagyon tudatos, igazából egy nagyon tudatos struktúrát és keretet adtunk ennek az egésznek. Tehát ezt mi egymás között úgy hívtuk, hogy a mondások. Tehát, hogy meg volt beszélve.
Igen, szigorúan.
Abszolút szigorúan, és akkor ez meg volt beszélve, hogy mit tudom én, szerda délután 2-től este 6-ig, akkor nyomjuk, és csak a könyv, és erről beszélgetünk, és ő mondja az életét, én kérdezek, rögzítem. Nagyon érdekes volt, mert igazából ezt is a Bori fogalmazta meg tök jól, hogy én olyan volt neki, mint egy pszichológus, mert egy ember nem emlékszik visszamenőleg olyan sztorikra, amire, tehát biztos mindenkinek van olyan, hogy úristen, soha nem fogom elfelejteni, mert annyira durva. És közben meg elfelejted, mert közben annyi minden történik egy emberrel, hogy visszamenőleg 10-20-30 évekre nem tudsz visszaemlékezni. És én gyakorlatilag ilyen rétegenként fejtettem fel az ő teljes történetét, tehát mint egy pszichológus, így állandóan alákérdeztem, tehát így egyébként ehhez, hogy mondjam, szóval ehhez nagyon sokat adott az újságírói múltam, meg egyáltalán az, hogy én kifejezetten az interjúzást, meg a portré készítést tartottam mindig így a fő tevékenységemnek az újságírásban, és az ottani rutinom, meg az ottani tapasztalatom, az borzasztóan jól jött most itt, mert te is tudod nagyon jól, hogy ebben a szakmában mennyire fontos az, hogy az emberre milyen szinten tudsz ráhangolódni, és hogy mennyire rendeled magad alá az interjú alanyodnak, mert akkor tudod ő igazán felfejteni, meg akkor tudsz igazán jó dolgokat kihozni belőle, hogyha azt érzi a másik, hogy te baromira figyelsz, és csak rá vagy kíváncsi. Úgyhogy ezt úgy osztottuk be, hogy mindig voltak idők erre a mondásokra, ami nagyon sok volt, tehát volt tényleg napi szinten, és hát emellett pedig volt egy családi élet, amiben nyilván én is mentem velük szalonnát sütni, meg vacsoráztunk, meg ebédeltünk, meg fürödtünk a Dunába, szóval hogy azért megvolt ez a rész is, és ez meg azért volt nagyon szuper, mert volt egy másfajta rálátásom az ő családi működésére, és ez az írásban nekem rengeteget segített.
És ez hatott a szövegre? Hogyne. Hogy ott voltál köztük?
Abszolút, meg hát olyan szinten is hatott a szövegre, hogyha valamiben a Bori nem volt biztos, például ilyen tényszerű adatokra, az azért volt rettentően szuper, mert a Borinak a húga, a Péter Fisarolt, egy irodalomtörténész, aki a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Jékeli hagyatékot kezeli, és hát ő aztán mindent tudott a nagyapáról, meg mindent tudott az ősökről évszám szerint, tehát hogyha valamit nem jól mondott el a Bori, akkor ezt ő tök jól ki tudta javítani, meg hát a Bori édesapja, Péter Filászló szobrászművész, aki meg aztán végképp, tehát ő a Borinak a gyerekkori epizódjaiban tök jól pontosított például történeteket, és nagyon fontos történetet pontosított, mert van a könyvben egy történet, amikor elmondja a Bori, hogy a Szent Simonnál, Albert sírjánál a nagynénje elszavalta az Egymondatos Zsarnokságról című verset, és ezért 10 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, és ugyanezt a verset szavalta Bori a rendszerváltás előtt, és ez a párhuzam, ez tök jól le van írva a könyvben. És én tudni akartam, hogy az Irénke története, a nagynének a története, ez hogy volt pontosan, és ez például Péterfi László, a Bori édesapja szuperül összefoglalta nekem egy délután alatt. Meg hát rengeteg, hogy mondjam, szóval, hogy az volt az igazi élmény, amikor ott az áprili völgybe voltam, és akkor ott a családot tetvett, meg mindenki intézte a kis dolgát, és akkor én ott járkáltam a házakba, mert ez tényleg egy ilyen, ilyen családi rezervátum, hogy az áprili Lajos ott az fokozatosan vásárolgatott meg ott ezeket a telkeket, ahogy a Péterfi Gergely fogalmazza, tehát hogy Shakespeare-től kapta az áprili völgyet, mert a Shakespeare műfordításaiból tudta megvenni azokat a területeket, és ahogy én ott járkáltam azokba a házakba, ahol különböző családtagok laktak, és ott ilyen mindenféle erekjék, ezek a könyvek, akkor az Áprili Lajosnak a töltőtolla, a Szerbantaltól kapott kis cigarettatárcat, ez egy ilyen egészen elképesztő világ volt az egész, és hát ezek mind-mind rengeteget hozzáadtak az íráshoz. Tehát nyilván, amikor valaki beszél és a saját történetét mondja el, azt nem úgy mondja el, mint egy regény, hanem csak mesél. És nekem az egy elég nagy munka volt, hogy én ebből csináljak egy ilyen regényszerű, olvasmányos történetet, és abban olyan fordulatokat rakjak, olyan izgalmasabb részeket, amit nyilván a Bori nem úgy mondott el, tehát az már írás technika volt, hogy egy-egy történetet élvez az olvasó, vagy jól szórakozik rajta.
Most elmegyünk egy rövid reklámra, és innen folytatjuk Tóth Júlia Évával, a Bori könyvszerzőjével.
Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, Tóth Júlia Éva a vendégem, a Bori könyv című könyvszerzője, és hát ott hagytuk abba, hogy hogyan találtad meg egyáltalán a Bori nyelvét, hogyan alakítottad ki, és itt az jutott eszembe, hogy egy kicsit a Borivá is kellett válnod, hogy szerzőként akkora alázattal kellett nem is egyet hátralépned, hanem mondjuk 11-et vagy 111 ezret, nem?
Abszolút, viszont ez azért volt rettentően szuper, mert annyira hasonlóak vagyunk, és annyira hasonlóan beszélünk, meg gondolkodunk, hogy igazából nagyon, nagyon könnyű volt az átralépés. Tehát, hogy azért sok szempontból, hogyha én a saját írói nyelvemet belevittem az ő világába, az nem tűnik föl, mert annyira hasonlóan gondolkodunk a dolgokról, meg hasonlóan fogalmazzuk meg a világ történéseit, ahogy számunkra lecsapódik, és igen, valóban az van, hogy én magamat az első perctől ilyen természetes módon átraraktam, mert úgy éreztem, hogy ez a könyv ez nem rólam szól. Viszont ott került előtérbe az én írókám, amikor ténylegesen elkezdtem összerakni a fejezeteket, meg egyáltalán kidolgozni a történeteket. Tehát nyilván elkerülhetetlen, hogy az én stílusom is benne van ebbe az egészbe, de én, ez egy mesterséges nyelv, amit ennek a könyvnek alkottam.
És volt olyan pillanat, amikor a két Dudás nem fért meg? Két nagyon-nagyon erős személyiség, találkozás Igen. és közös munkája ez.
És ez nagyon érdekes, mert én azért aggódtam emiatt, hogy ebből sok lesz, és egyáltalán nem. Tehát pont ez az, hogy talán ezt érezte meg a Bori is, hogy ezért lesz nekünk jó együtt dolgozni, mert én azért simulékonyabb vagyok, mint ő, tehát én azért sokkal inkább... hogy mondjam, én inkább toleránsabb vagyok, és inkább jobban hátra tudok lépni egy nehezebb szituációban is, és szerintem ezt ő megérezte, hogy ezért ez egy tök jó közös munka lesz. Egyszer volt egy ilyen nagyobb összeugrás, amikor egyik reggel felhívott a Bori itt tajtékozva, hogy miért még kész ez a szöveg, és hogy már megbeszéltük, és hogy ennek már régen készen kéne lennie, és tudom én, és pont az volt, hogy akkor halt meg az apukám, akkor vesztettem el a munkám, azt se tudtam, merre vagyok arccal, és igazából azt éreztem, hogy itt most nincs empátia, és hogy ezt most így nem értem, hogy miért nem érti, mikor tudja, hogy miben vagyok benne. És aztán végül ezt szintén ő fogalmazta meg tök jól, hogy ez azért nem volt szép tőle, mert hogy ő abban nem gondolt bele, hogy ő saját magából indul ki, hogy ugye egy zenész akármennyire rossz állapotban van, neki fel kell állni a színpadra koncertezni, mert ott van a közönség, akik megvették a jegyet. Tehát ő nem teheti meg azt, hogy ha rossz állapotban van, nem nyújtja ugyanazt a 150%-ot, és ez színészként ugyanígy igaz. Viszont abban nem gondolt bele, hogy egy író viszont nem így működik, mert hogyha egy író nincs jól, akkor nem feltétlenül tud leülni az asztalhoz, és nem feltétlenül tud neki kezdeni írni. De igazából ezt ilyen tök normálisan és tök szeretett reméltóan megbeszélt egymással, tehát nem volt ilyen igazi konfliktus soha kettőnk között, talán azért, mert nagyon jól érezzük egymást, tehát tudjuk azt, hogy kinél mi a határ, látjuk azt, hogy kinek mi a gyenge pontja, látjuk azt, hogy hogyan kell a másikkal bánni, és gyakorlatilag szerintem ez a titka ennek a közös munkának, hogy tényleg a nulladik perctől tudtuk, hogy hogyan kell a másikkal bánni. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egy ilyen nehezebb pillanat volt, és azóta nem is nagyon volt.
És hogyha úgy fogalmaztuk meg, vagy úgy fogalmaztad meg, hogy neked hátra kellett lépned a munka elején, én azt gondolom, hogy azért eljött az a pillanat is, amikor a Borinak kellett hátra lépnie, amikor az ő történeteiből könyv lett, és ott azért nagyon sok döntés csak a szerző hozna.
Hát bizonyám, és ez egy nagyon jó kérdés, mert erről nagyon kevesen kérdeznek az ilyen mindenféle interjúkban, mert hiszen ez volt lényegében, most ez ilyen szentimentális kifejezés lesz, de hát ez a szívpontja egy ilyen könyvnek a megírásának lényegében, mert az a helyzet, hogy abban az első perctől kompromisszum volt kettőnk között, hogy mi az, ami bekerül, és mi az, ami nem kerül be. Tehát ilyen nagyon durván egyetértettünk ebben is. Viszont voltak olyan történetek, amiről meg kellett győznöm a Borit, hogy figyelj, ez az olvasónak borzasztóan érdekes lesz. És hogy én nem csak íróként nézem ezt az egész folyamatot, hanem olvasóként is, és úgy is próbálom írni ezt a könyvet, hogy mi lehet belőled igazán érdekes és izgalmas egy olvasónak, aki egyébként csak a színpadról ismer téged. És ez egy szuper jó folyamat volt, amikor láttam a Borin, hogy bizony elfogadja, hogy hú, na jó, hát ebben meggyőzted, tényleg igazad van, akkor tegyük bele ezt. Viszont volt olyan rész, amihez én ragaszkodtam nagyon szintén, hogy ezt hagyjuk meg, és aztán mondta Bori, hogy figyelj, én ezt azt gondolom, hogy nem elég érdekes ahhoz, hogy ezt megtartsuk. És azt mondtam, hogy oké, szóval ebben mindig volt egy kompromisszum, és az, amit kérdeztél, abban meg az volt a nagyon újszerű, vagy hogy mondjam, hát nyilván első könyvem, és egyébként sem írtam még életrajzot, meg egyébként sem jelent még meg könyvem, de hogy amiben nagyon jó volt szintén ez a közös munka, hogy hallgatott rám a Bori. Tehát, hogy amikor azt mondtam, mert muszáj volt valahogy, hogy működjön köztünk ez az egész, hiszen ez egy tök megfeszített munka volt. Tehát most függetlenül a barátságtól, meg függetlenül attól, hogy milyen jó flow-ba voltunk, de azért ezen iszonyat keményen dolgoztunk. Hogy tényleg, hogy felálljon egy struktúra, hogy ez tényleg egy olvasmányos könyv legyen. És azért nem szabad kifelejteni, hogy ezt a könyvet hárman csináltuk, mert a Stark Attila, aki illusztrálta, csodálatos könyv készített belőle, és a Stark Attilának a szerepe azért is nagyon fontos, mert gyakorlatilag minden őrület, ami a fejünkben megfogalmazódott, hogy belekerül ebbe a könyvbe, azt az Attilának a szuper illusztrációival, meg a szuper ötleteivel kiegészítve nagyon jól össze tudtuk hozni. És itt például az én szerepem azért is volt másabb, mert ugye a Borit nagyon jól ismerte a Stark Attila, hiszen a zenekarnak a hivatalos grafikus. Viszont voltak olyan dolgok, amik az én fejemben születtek meg vizuálisan, és akkor azt én így előterjesztettem a Borinak, meg az Attilának, és akkor gyakorlatilag mindig azt mondták, hogy igen, ez nagyon szuper, akkor legyen így. Tehát, hogy igen, nagyon sok döntést nekem kellett meghoznom, de valahogy ezek mindig úgy történtek, hogy ilyen kompromisszumos, tehát hogy soha nem volt az, hogy valamit csak én döntöttem el, hanem ez tényleg egy közös munka volt.
De soha nem lépett közben a munkába mondjuk szerkesztőként, hogy ez ne úgy legyen, én nem így mondtam volna.
De olyan volt, hogy például én megírtam egy szöveget, és akkor mert az van, hogy most így megnéztem a nagy könyvbemutatónkra, ami most volt nemrég, hogy hány óra hangfelvételt csináltam, és valami 700, most fejből már nem tudom.
700 óra?
700 valahány, tehát valami egy hónapra jön ki, hogyha végig csak azt hallgatod, akkor egy hónapig hallgatnád. És akkor gondolj bele, hogy én ezt állandóan ezeket a hangfelvételt, tehát meghallgattam a Borit, és utána én még állandóan ezeket a hangfelvételeket hallgattam. Tehát például a könyvben vannak olyan részek, amit kívül kívülről tudok. Tehát frankón el tudom mondani az egész oldalt, mert annyiszor olvastam, meg annyiszor átment rajtam ez az egész szövegmennyiség. És ugye az van, hogy voltak olyan szövegek, amiket megcsináltam, és aztán elolvasta a Bori, vagy elolvastuk együtt, és akkor így mondta, hogy hát de én ezt nem így mondtam, és hogy ez nem így van, ez nem így. És mondtam, hogy Bori, nem tudom hányszor hallgattam, hangfelvételem van róla, hogy így mondtad, és hogy hidd el, jó, nem baj, akkor írjuk át. Tehát ilyen volt. Meg olyan is volt, hogy például a színházas fejezeteknél ott irgalmatlan mennyiséget dolgoztunk ketten. Tehát, hogy ott konkrétan mondatról mondatra végig nyálasztuk az összes tényt, tehát mindent, azt konkrétan ketten raktuk össze. Mert az annyira bonyolult volt, hogy ugye itt van egy olyan színházi pálya, ahol párhuzamosan futnak karrierek, tehát gyakorlatilag a Bori egyszerre volt a Pintér Bélánál, a Krétakörben, meg a Nemzeti, tehát ezek mind ilyen párhuzamos dimenzió, és ezt úgy megírni, hogy ez ne legyen csak a színházas rész 200 oldal, az irgalmatlan nehéz volt. Ott nagyon sokat kellett szűrni, hogy mit hagyunk meg, meg mit nem.
Azért volt ebben olyan pillanat is, nem, hogy de ki vagyok én, meg hol vagyok én már a Tóth Júlcsi, és mennyi belőlem
ezzel,
a Bori nem
én
volt.
Én ezzel nem foglalkoztam, megmondom őszintén, hogy miért, mert én annyira azt gondoltam az első perctől, hogy az már önmagában egy akkora dolog, hogy ezt a könyvet én írom meg, hogy egyszerűen fel sem merült bennem, hogy ebben hol vagyok én. Sőt, olyannyira nem, hogy már készen volt a teljes kézirat, és akkor a szerkesztő, az Illés Andrea rám szólt, hogy figyelj már, írjál már egy bevezetőt, vagy egy előszót, egy személyes bevezetőt, mert hát te vagy a könyvnek a szerzője. És mondtam, hogy hát de jó, de hát ez nem rólam szól. Nem baj, írjál egy személyes jellegű bevezetőt, hogy hogy kapcsolódsz te ehhez az egészhez. Szóval valahogy bennem ez annyira fel sem merült, hogy itt most nekem kell szerepelni, mert úgy voltam vele, hogy ez bőven elég, hogy én írok egy olyan könyvet, amit más szeretni fog, és élvezhető.
Nem is a szereplésre gondoltam, hanem hogy egy idő után ki kellett költöznie belőled a Borinak.
Hát,
amikor letetted a pontot.
Hát igen, az a helyzet, hogy nem költözött ki belőlem, és olyannyira nem, hogy tulajdonképpen most is pontosan ugyanolyan napi kapcsolatban vagyunk, semmi nem változott, és valószínűleg ez a lecseng a könyv azután se fog, mert ez egy annyira intenzív, és olyan irgalmatlanul erős kötelék, amit most kialakult köztünk, hogy ezt nem, tehát nem lehet félretenni azáltal, hogy megjelent a könyv. Tehát lényegében annyira, amikor valaki a másik ember életébe ilyen szinten beleavatkozik, most ez csúnya kifejezés, de hát így van, onnantól ezt nem lehet egy ilyen vágással elszakítani. Tehát megmondom őszintén, hogy most az a folyamat van, hogy most már nem beszélünk minden nap, csak mondjuk két naponta, de van olyan, hogy azon a két naponta, akkor ott egész nap, és akkor nem tudom, napi ötször, de hogy nem tudom, tehát hogy nem váltunk le egymásról, és nem is tudom, hogy valaha le fogunk-e, mert beszélgetünk további közös projektekről, meg beszélgetünk ilyen további tervekről, úgyhogy nem tudom, valahogy olyan természetes módon megmaradtunk egymásnak.
De kicsit olyan próbafolyamat, fő próbahét, meg volt a premier mondjuk a nagy bemutatóval, aztán most mintha lennének előadások.
Hát abszolút. Egyébként ezt nagyon jól összefoglaltad, mert tényleg, mert hiszen előadások van, tehát gyakorlatilag ugye most jelent meg április 11-én a könyv, ugye ez most az a folyamat, amikor az emberek olvassák, és majd ezután jönnek a kritikák, de közben ebben az időszakban van egy csomó közös szereplésünk, rettentő sok felkérésünk van, tehát nem is tehetnénk meg, hogy leváljunk egymásról, mert állandóan közös programjaink vannak, amiket eddig ugye magunknak szerveztünk a könyv miatt, de most mások szervezik nekünk, és különböző helyekre nyilatkozgatunk, vagy együtt, vagy külön, és nem is tudunk elválni egymástól, és ráadásul még a Margó Fesztiválon lesz szintén egy nagy könyvbemutatónk, meg tervezünk vidéki könyvbemutatókat, szóval ez valószínűleg még őszig ilyen elválaszthatatlan lesz, aztán utána meg, hát nem tudom, mi azért rengeteget beszélgetünk arról, meg azért a Bori is mindig mondja, hogy de jó, de hogy ez így ne legyen már ennek vége, de hogy akkor így maradjunk így meg egymásnak, szóval azért neki is van erre egy igénye. Úgyhogy valószínűleg mi így maradunk, nem tudom. Ha csak nem történik.
Formálódik is valami, ami ebből még...
Mármint projekt, dolgok? Hát vannak olyan dolgok, amiről beszélgetünk, és ilyen szuper dolgok, csak azt még így nem lehet mondani, de vannak közös terveink, vagy hát vannak olyan dolgok, amit így tervezgetünk, és hát a kiadó is azt mondta, hogy meglátják, hogy milyen karriert fut be ez a könyv, mert hogyha lesz majd ennek egy új nyomása, akkor lehet, hogy egy bővített kiadás formájában jelenik meg, hogy apró dolgokat még beleteszünk, de ezt majd az idő eldönti, nem tudom.
És elégedett vagy? Mert azt tudom, hogy nagyon szorongó vagy, nagyon maximalista vagy, az a pillanat, hogy te elégedett vagy, én azt szinte el sem tudom képzelni, csak reménykedem benne, hogy megtörténik.
Hát képzeld el, hogy magam számára is meglepő, de azt gondolom, hogy igen. És tudod, hogy miért vagyok elégedett? Azért, mert a Bori elégedett, és esküszöm, hogy látom rajta, hogy neki tetszik ez a könyv, és innentől kezdve ez nekem egy baromi jó érzés, mert ez volt a célom. És volt egy olyan pillanat, hogy bementem a kiadóba az első példányt átvenni, és aztán utána hazamentem, és egy üveg bor mellett így elkezdtem nézegetni a saját első könyvem. És akkor már én egy hónapja, vagy másfél hónapja nem láttam a szöveget, és azelőtt meg úgy folyamatosan. És akkor volt egy ilyen rácsodálkozom, hogy úristen, ezt tényleg én írtam? És de jó vagyok, én rosszabbra emlékeztem. És igen, azt érzem, hogy inkább az az elégedettség okoz számomra elégedettséget, hogy az olvasók szeretik, meg a Bori. Tehát jó, nyilván mindig találok benne hibát. Tehát most kinyitottam, mielőtt idejöttem.
És találtál egy elütést?
Nem elütés, hanem, hogy ez máshogy lehetett volna. Szóval mindig van ilyen, de én azt gondolom, hogy ez normális. Szerintem ezzel minden szerző így van.
Nem együtt vettétek át az első példányokat?
Képzeld el, hogy nem. Mert pont nem úgy alakult, pedig ez volt a tervünk, hiszen a szerződést is együtt írtuk alá, meg mindent együtt vittünk végig. Viszont valahogy aznap úgy alakult, hogy neki volt valami más elfoglaltság, és én mentem be. Mert azt hiszem, hogy ő külföldön volt a Mundruczó Kornél társulatával, és akkor hívtak a kiadóból, hogy megjött az első 5 példány, és azonnal indulok, és hogy tényleg ilyen, és emlékszem, hogy nem tudom, ilyen takarításban voltam éppen, és ilyen mackó nadrágosan, meg ilyen takarítós cuccba, így beültem a kocsiba, és elindultam, mondta, hogy nem bírok várni, most megyek a könyvért. És akkor mindig úgy hivatkoztunk erre a könyvvel, a Borival, hogy trash book, mert hogy tele van ugye mindenféle őrülettel, képekkel, és akkor megláttam a könyvet, és fölhívtam, hogy úristen, Bori, ez annyira szép, hogy ezt most már nem hívhatjuk trash booknak.
És amikor ő a kezébe fogta, akkor ott voltál, vagy ő is
nem,
hívott?
Nem, hanem ő is hívott, hogy, vagy hát írt üzenetet, hogy úristen, ez nagyon szép, és hogy ez nagyon jól néz ki, ez sokkal szebb, mint amilyennek gondoltam. Úgyhogy mind a ketten így örültünk neki. És hát most én így hallgatom azokat a különböző adásokat, megolvasom azokat a cikkeket, amiben nélkülem nyilatkozik, és azt nyilatkozza, hogy elégedett, szóval ez nekem egy borzasztóan jó visszajelzés.
Akkor elégedett vagy te is.
Hát igen, azt gondolom, hogy igen.
Na és akkor most a Bori könyvön túl, tudom, hogy még őszig teljesen ez lesz a fő projekt, de azért annyi minden van még a fejedben. Hát ez az.
Hát az a helyzet, hogy ugye van egy ilyen fura létezés a szerzőknél, ezt már én is tapasztalom egy ideje, hogy ugye amikor megjelenik valakinek a könyve, a kézirat leadás és a könyv megjelenés között annyi időt telik el, hogy az már így elkezd távolodni. Tehát én most a Bori könyvnek ezt az ilyen rózsaszín felhőjét, ezt így próbálom megélni, hogy így örülnek neki az olvasók, meg könyvbemutató, stb. De én már annyira másba vagyok fejbe, és én már annyira az ősszel kell leadnom az első kisregényemnek a kéziratát, és én most teljesen abba vagyok, illetve a rákövetkező nagyregényemnek a sztoriába, és én most azt felváltva csinálom, és felváltva vagyok benne.
Kettő regényben egyszerre?
Igen, és mind a kettő regényben vagyok, tehát egyszer egyik üzemmódban vagyok, a másik, máskor meg a másikban, és ez egy ilyen nagyon fura tudatállapot, és egy nagyon fura létezés. Szóval, hogy nekem most úgy néz ki a valóságom, hogy van ez a Bori könyves ilyen rózsaszín felhő.
Ott ülsz fönn.
Ott így van, nem, hanem azt úgy ránézek néha erre a rózsaszín felhőre, ami tényleg olyan néha, mint egy mozit néznék így magamról, hogy ezt nem is értem, hogy ez tényleg rólam szól, meg a Boriról. És van ez a két létezés, az ősszel leadandó kis regényem, meg a rákövetkező, ami egy nagyon nagy projektnek ígérkezik, és egy számomra talán a legfontosabb munkám lesz. És hát ennek zajlik most így az előkészítése, a research-ölés, meg a kutatások, meg a rengeteg hozzáolvasás, hozzákeresés, meg egyáltalán az előkészítése, bár az őszit már elkezdtem megírni, és pont itt a szerkesztő kollégádnak mondtam az adás előtt, hogy a tegnapi szövegrészt, amikor megírtam, ilyen olyan heves zokogásban voltam otthon, mert olyan hatással van rám az a történet is, hogy ilyen nagyon...
Teljesen titkos mindkettő?
Igazából beszélhetek róla, ez a kis regény, amit most hát terveink szerint ez jövő ilyenkor fog megjelenni. Ez igazából azt mondhatnám, hogy egy disztópikus történet, de mivel olyan világot élünk, hogy nagyjából minden disztópia pillanatokon belül sajnos bekövetkezik, én nagyon remélem, hogy az én történetem nem fog bekövetkezni, de ez kicsit egy olyan történet, ami nagyon erősen reflektál arra a világra, amiben most élünk, és leginkább arra, hogy az emberek hogyan kommunikálnak egymással az online térben, és hogy milyen szinten tudják az emberek fotelből meglincselni az embertársaikat. És az én történetem az konkrétan egy olyan történet lesz, ami nagyon nehezen tudok erről beszélni, mert nem akarom spoilerezni magát a cselekményt, de tulajdonképpen azt fogja bemutatni, hogy milyen súlyos baj van jelenleg az emberek között azzal, ahogyan egymással kommunikálnak. És hogy mivé tudja változtatni a körülöttünk lévő világot pusztán az, hogy egymással hogyan beszélünk az online térben, hogy milyen folyamatokat tud ez negatív irányba eltolni. Úgyhogy ez egy nagyon meredek történet, izgulok is miatta, mert ugye ez lesz az első olyan prózai szövegem, ami könyvformában is megjelenik, szóval ez nekem egy eléggé, hát a Bori könyv az máshogy volt nehéz, de ez most egy ilyen hatalmas hátizsák. Úgyhogy kíváncsi leszek magamra is, hogy hogyan tudom megugrani ezt a feladatot, viszont tényleg ebbe vagyok így fejbe. És a második pedig az a szívemnek legfontosabb történetem, ami elég nagy felelősség, hogy most így elmondom így, még nagyon messze van az a könyv megjelenés, de én több mint 13 éve kutatom az Arizona mulatónak a történetét, ami a mai Manóházban volt a 30-as évek elején. És az Arizona mulató több szempontból nagyon-nagyon fontos számomra, és ezt egy házas pár vezette, a Rozsnyai Sándor és az Enger Mici. És ennek az az érdekessége, hogy ez a mulató a 30-as évek elején korát meghazudtoló technológiával volt felszerelve, ugyanis süllyezhető páholyok voltak a rossz alkodáshoz, illetve onnan eredeztethető az a kifejezésünk, hogy még a csilláról is lógtak, hogy tényleg egy hatalmas, brilliáns csilláról eresztették be a táncos lányokat, és például a lépcső az úgy volt kialakítva, hogy a zongora skáláján szólalt meg felfelé és emelkedő módon, tehát egy kisebb dallamot le tudott játszani a beérkező vendég, és hát ez az Arizona, ez tényleg a abszolút felső 10, inkább úgy mondanám felső 5000-nek volt a szórakozó helye, mert annyiba került egy szendvics, mint egy átlagpolgár éves fizetése, tehát gyakorlatilag megfizethetetlen volt. Éppen ezért ilyen királyok, meg mindenféle perzsa, uralkodók, nagy vezetők, ilyesmik jártak a mulatóba. Meg hát olyan revüket csináltak, és olyan előadásokat, hogy például az állatkertből vezetőszálon hozták az Andrássy úton az elefántot este fellépni a revübe, és ugye erről nagyon kevesen tudnak. És az én első kis regényem, ami ugye most majd ősszel, ez, amit az előbb említettem, ez a disztópikus történet, utána az Arizona mulatóval kapcsolatban készül egy regényem, és hát én teljesen meg vagyok veszve ezért a világért, és én reggeltől estig ebbe a világba létezek, és ilyen zenéket hallgatok, és folyamatosan járok most a Magyar Nemzeti Galériának az Art Deco kiállítására, amit most már szerintem hatodjára láttam, ahol egyébként van egy eredeti Arizona mulatós erekje, úgyhogy érdemes elmenni megnézni. Úgyhogy én most ezen a kettőn dolgozok orvérzésig, és ebben a világokban létezek reggeltől estig.
És akkor jöhet még egy közhelyes zárás, akkor legközelebb a kis regény bemutató után találkozunk itt, aztán meg a másik regény.
Hát nagyon remélem, után. És köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is.